Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk a mi segítségünket. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 167. dicséretünk mindhárom versének éneklésével dicsőítsük Istenünket. A 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót! Hallgassuk meg hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 25. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések egy új témakörbe vezetnek bennünket, elmondják azt, hogy mit hiszünk mi a sákramentumokról, és hogyan gondolkozunk a szentségekről.
25. úrnapja. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti a hitet, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti azt. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Hogy tudni illik, Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünknek, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyetlen egy alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, hogy a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? 2, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját.
Gyertek testvérek, könyörögjünk Isten tiszteletünk további áldásáért. Magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki úgy szólsz ma is, ahogyan régen te szóltál. Köszönjük te neked azt, hogy változhatatlan, örök Isten vagy, aki igazságban és szeretetben lakozol. És magasztalunk téged azért, mert így nem csalódik benned senki, aki hisz a te beszédeidnek. Köszönjük, hogy minden igaz, amit te kijelentettél, amit számunkra egyértelművé tettél. És ezért is kérjük tőled azt, hogy világosítsd meg ebben az órában előttünk mindazt, amit általad és rólad tudnunk kell és lehet. És arra is kérünk, hogy világosíts meg a mi gondolatainkat, értelmünket, ragyogjál be a mi szíveinkbe, hogy megszeressünk téged, megszeressük a te igazságaidat, hogy elkötelezzük magunkat mindezek mellett. Köszönjük, hogy ezt szeretnéd munkálni ma is közöttünk, és így akarsz bennünket boldog és boldogabb emberekké tenni. Adjad, hogy megértsük a te hozzánk való akaratodat, és hadd jusson a mi szívünk döntésre, a neked való engedelmességre nézve. Így áldj és szentelj meg bennünket, hogy lehessünk kedves gyülekezetté a te színed előtt, akik kutatják, keresik, megértik és megcselekszik a te üzenetedet. Járj előttünk, és szentelked által munkálkodjál közöttünk és bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Ahogyan arról a testvérek tudnak is, az elmúlt héten gyermek evangelizáció folyt a gyülekezetünkbe, és most az Isten tiszteletünknek ebben a következő szakaszában a gyermekek egy rövid kis beszámolót adnak nekünk abból, akik el tudtak közülük jönni, milyen áldásokat vettek.
Megpróbálnak elbújni a kedves gyerekek, de nem hagyjuk őket. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, köszöntjük a kedves szülőket, családokat, akiknek a gyermekei most itt bizonyságot tesznek arról, ami az elmúlt héten történt velünk. Ahogy már minden évben, ez a hét is Isten kegyelméből adatott nekünk. Nagyon jó volt együtt lenni. Nagyon jó volt együtt lenni a gyerekekkel, nagyon jó volt együtt lenni Isten házában. És kimondottan erről is volt szépen a hétem. Házat építettünk, kedves testvérek. Felépítettük azt a házat, aminek megismertük az alapját, megismertük az ajtaját, az ablakát és a tetejét. A gyerekekkel most nem tudjuk előadni mindazt, ami történt velünk ezen a héten, de egy kis összefoglalót énekben és aranymondásban szeretnénk átadni abból a kegyelemből, amit mi is átéltünk ezen a héten. Mindenkinek szeretnénk megköszönni az imádságban való hordozást, különösen szeretnénk megköszönni azoknak, akik még pluszban kézzel fogható segítséget is adtak ezen a héten. Volt mit ennünk, volt mivel játszanunk, volt helyünk. És a legfontosabb, hogy volt áldás rajtunk. Úgy szeretnénk most ezt mindannyiuknak átadni, hogy együtt tudjunk örvendezni, együtt tudjuk megköszönni Istennek azt a szeretetét és kegyelmét, ami velünk volt az elmúlt héten. A gyerekekkel napról napra egy-egy történetben ismerkedhettünk meg arról, hogy hogy szeretné Isten látni a mi életünket. És ahogy említettem, ez a házépítéssel kapcsolatos volt. Az első történetünk Zákeus történetében megismerhettük azt az embert, akár mi is lehetünk, aki egy csodálatos találkozással, Jézussal való csodás találkozásával megnyitotta a kapuit, megnyitotta a házát. A házába hívta, engedte az Úr Jézust. Csak az aranymondást szeretnénk most a kedves testvéreknek erről a napról elmondani a gyerekekkel, és arra kérlek benneteket, hogy jó hangosan együtt mondjuk az első napi aranymondást, ami úgy kezdődik, hogy mert az ember fia, jó? Ilyen remekül megtanulták. És szeretnénk egy énekkel folytatni. Az első énekünk, amit az egész hét énekének neveztünk ki, szeretnénk most itt mindannyiuknak átadni, elénekelni. Az legyen? Ne félj meg. Második napon folytattuk az építkezést, illetve tulajdonképpen ekkor kezdtük el. Mert megtanultuk azt, hogy ki hogyan építkezhet. És megtanultuk Jézus egyik példatörténetéből, hogy lehet okosan, és kevésbé okosan voltak itt politikus gyerekek, akik úgy fogalmazták meg, nem volt elég okos a házépítő. Nyilvánvaló, hogy a Bibliában bolond házépítőnek van nevezve, aki nem Jézusra építi az élete alapját. Ebből a történetből megint szeretnénk elmondani azt az aranymondást, amit ehhez kapcsolva tanultunk meg. Ehhez a naphoz szeretnénk a kapcsolódó éneket is már is énekelni, és ehhez egy kis mozgás, illetve mutogatás is tartozik, úgyhogy kérem a gyerekeket, hogy tegyétek le az énekfüzetet addig, amíg elmutogatjátok ezt az éneket. Ilyen vidáman voltunk együtt, és értettük meg Isten üzenetét ebből a történetből is. És bízom abban, hogyha hazaviszik a gyerekek, a kedves szülők, családtagok, és most a gyülekezet is érti, hogy mit szeretne ezzel nekünk tanítani Jézus. Az építkezésben aztán megismerhettük azt a történetet, az ajtó történetét, ami a lelki életünkben nem jelent mást, mint az imádságot. Az imádság nagyon fontos mindannyiunk számára, és próbáltuk a gyerekekkel is ezt megértetni, hogy bizony az együtt elmondott imádságnak ereje van. Az együtt elmondott imádsággal, Péter és Rodé történetével ismerkedhettünk meg, amikor imádkozott a gyülekezet Péter szabadulásáért, megtörtént, és szegény Rodé nem hitte el, és a gyülekezet sem hitte el, hogy megtörtént. Ennek a napnak az aranymondását szeretném, hogyha meghallgatnák a gyülekezet tagjai. Nagyon fontos mindannyiunk számára ez az aranymondás. Ne szűnjünk meg hálát adni. Haladtunk tovább a hét során, és a sok jókedve, a játék, az éneklés és az ige tanulása mellett lassan-lassan kezdtük megérteni a gyerekekkel együtt, mi felnőttek is, hogy mit vár tőlünk az Úristen. Azt várja tőlünk az Úristen, hogy közösségben legyünk. És olyan jó ránézni a gyülekezetre, a gyülekezet közösségére, amikor egy szívvel tudunk imádkozni, és egy szívvel tudunk gondolkodni ugyanarról a megváltóról. A közösség jelképezte ezen a héten számunkra az ablakot. A közösség, aki kíváncsi Isten üzenetére, a közösség, aki hívogat, a közösség, aki megtart Isten mellett. Ennek a napnak az aranymondását szeretnénk most elmondani, egy érdekes történet, ami nagyon ritkán hangzik el, akár hittanórán, akár a gyülekezetben. Egy fiatalember kizuhanása az ablakból, Eutikuszról volt szó, Pál apostol ige hirdetése bizonyságtétele alatt esett ki az ablakból, és történt vele az a csoda, aminek az aranymondásából talán ki is derül számunkra Isten akarata ebből a történetből. Így gondolunk a mi Urunkra, hogy reményteljes jövőt szeretne mindannyiunknak adni. A történeteink végén a hívő élet betetőzése természetesen sokan tudjuk a szolgálat. Megtapasztaltuk ezen a héten a szolgálat fontosságát, a szolgálat jóságát, és azt, hogy akik szolgáltak, akár imádságban, idegondolásban, akár kézzelfogható dolgokban, akár a szolgatársaim, akik jelen voltak, akár az egész gyülekezet, aki szívében hordozott minket, és bármelyik táborunkat a szívében hordozza, szolgálat. És a gyerekeknek is szerettük volna a történettel átadni azt, hogy Jézus nem azért adta az ő üzenetét, az ő igéjét, hogy elrejtsük. Szolgálat az, hogyha hazamegyünk, és erről beszélünk. Kérem a kedves szülőket, nagyszülőket, családot, gyülekezetet, fogadják szolgálatként a mesét, amit arról adnak a gyerekek otthon, hogy mi történt velük itt. Mert mind az Úristen munkája a mi életünkben. Ehhez a történethez tanultunk egy éneket, amit most szeretnénk énekelni, Tüzed Uram Jézus. szolgálatban tehát nem vagyunk egyedül. Ahogy az énekből is, a történetből is megtudhatjuk, Jézus Krisztus az, aki segít minket mindebben. Szolgálat az egész élet egy hívő ember számára. Ehhez a történethez is szeretnénk elmondani a megtanult aranymondást, és ezzel befejezni a mi kis szolgálatunkat itt az istentiszteleten, és megköszönni mindenkinek a szívében való hordozást és a mostani figyelmet.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát, és annyit mondok nektek, túl azon, hogy örülünk annak, hogy itt voltatok, és hívogatunk benneteket arra, hogy legyetek itt ne csak a tábor keretében, hanem egyéb gyülekezeti alkalmainkon, akár így, mint most vasárnaponként is, hogy itt a jobb első padba ül az Etelka néni, aki minden nap küldött nektek süteményt, de látni nem láttátok őt. Úgyhogy ha majd az Isten tisztelet után nem felejtitek el, akkor szívesen vesz tőletek egy puszit, de csak az Isten tisztelet után, jó? Amikor visszajöttök, köszönjétek meg majd neki, ne felejtkezzetek el róla. Elbocsájtunk benneteket akkor a gyerek órákra, a gyermek Isten tiszteletekre. Mi pedig énekelni fogunk, mielőtt Isten igéjére figyelnénk a továbbiakban, méghozzá a 78. zsoltárunkat keressük ki. Ennek a zsoltárunknak fogjuk az első és a második versét énekelni. 78. zsoltárunknak első és második versét tehát. Álljunk föl a helyünkről, kicsit mozduljunk meg, testvérek. Hallgass én népem az én törvényemre. Testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvassuk és magyarázom Isten szent lelke segítségével. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből a 40. verstől a 47. versig terjedő szakaszt olvasom. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves testvérek, pünkösd történetét olvasva megdobban a mi szívünk, hiszen 3000 ember tér meg nagyon nagy gyorsasággal, ha szabad ezt a jelzőt használnom, egyszerre hirtelennyébe, és bele döbben a mi szívünk abba, hogy Istennek mekkora csodája ez. Ugyanakkor fölmerül bennünk az a kérdés, ahogyan erről már múlt vasárnap is beszélgettünk, hogy amikor egy ilyen hirtelen változás történik egy ügyben, akkor hogyan lehet ezt a változást kezelni? Azt olvastuk a tanítványokról, akik azon a pünkösdön meghirdették a Krisztusról szóló evangéliumot, hogy 120-an voltak, és aznap megtértek mintegy 3000-en. Vajon mit tud csinálni 120 ember 3000 másikkal? Joggal merülhet föl bennünk ez a kérdés, de tisztáztuk múlt vasárnap azt, hogy itt valójában Isten volt az, aki ezt a változást előidézte. A tanítványok voltak Isten ígéjének szólói, de az, aki az embereket megtérésre hívta, vezette és döntésre juttatta, az maga Isten volt. Ezért a helyes kérdés nem úgy szól, hogy mit tettek a tanítványok ezzel a tömeggel, hanem sokkal inkább akkor járunk jó helyen, ha úgy kérdezzük, mit tesz Isten ezzel a tömeggel. Ha ő jónak látta, hogy ezt a tömeget életre hívja, egy más életre, egy más életfelfogásra vezesse, akkor mit tesz Isten a következőkben azért, hogy az emberek, ezek ott 3000-en, ne csak hazamenjenek és éljenek ugyanúgy tovább, ahogy az ő döntésük előtt. 4 ponton mutatja be nekünk Lukács azt, hogy hogyan cselekszik Isten. Ez a 4 pont itt olvasható a 42. versben. Azt olvassuk, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. A múlt vasárnap beszéltünk arról, hogy mit is jelentett az apostoli tanítás. Akit érdekel, hogy mi hangzott el, az interneten az internetes igehirdetést meg tudja hallgatni. Ezt most nem mondom el újra. Viszont szeretnék szólni a következő dologról, arról, amit itt följegyez Lukács, hogy ezek a megtérők, ott 3120-an, kitartóan részt vettek nem csak az apostoli tanításban, hanem így mondja Lukács, a közösségben. A közösségben. Nagyon sok mindent lehet a közösségről gondolni, és nagyon sok mondani valója van a keresztény egyháznak a közösségről, amit a Biblia fölvet. Valószínű sok-sok prédikáció sem volna elegendő ahhoz, hogy ezt végig elemezgessük és végig mondjuk. A mai prédikációknak sem célja az, hogy a közösségről mindent elmondjunk. Úgyhogy akinek hiány érzete marad majd a prédikáció után, az ne érezze úgy, hogy na, ma nem hallottunk mindent a közösségről, nem is akarok mindent elmondani a közösségről. Legelőször is, hogy megértsük, hogy mit jelentett ez a közösség, meg kell értünk, hogy mit jelent ez a szó, hogy koinónia, amit egyébként szépen fordít a mi magyar nyelvünk közösségnek. Valamit jelez ez, amiben ezek az emberek egyek voltak. Mert közösség, tehát valami közös volt bennük. Egyek voltak a közösségben, és kitartóan részt vettek a közösségben. Ha meg szeretnénk ezt érteni, akkor megtehetjük úgy is, hogy néhány dolgot kizárunk, amiben biztos, hogy ez a 3120 ember nem volt egy. Nem voltak egyek egészen biztosan a nemük szerint. Nem arról olvasunk, hogy csak férfiak jutottak azon a pünkösdön döntésre, és arról sem olvasunk, hogy csak nők jutottak döntésre. Biztosan nem voltak egyek életkoruk szerint sem. Nem olvasunk arról, hogy Péter a jeruzsálemi nyugdíjasoknak kezdte volna hirdetni, vagy Péter a munkavállalóknak kezdte volna hirdetni a többi tanítvánnyal az ígét. Egészen biztosak lehetünk, hogy életkoruk szerint is vegyesen voltak a hallgatók és a megtérők. Mivel a zsidó nép törzsekből tevődött össze, 12 törzsből, amelynek némely tagjai Jézus idejére már nem voltak úgy jelen a zsidó nép történetében, azt is el kell mondanunk, hogy biztos, hogy nem voltak ezek az emberek egyek a származásuk szerint sem. Abban a származásban egyek lehettek, hogy zsidók voltak, bár olvasunk ott másokról is, arabokról, rómaiakról, akik megtértek, de egész biztos, hogy nem a zsidó nép egyetlen törzséből jöttek és származtak. Kiderül néhány igeverssel tovább olvasva a történetet, hogy a társadalom különböző rétegeiből jöttek ezek az emberek, voltak közöttük szegények, és voltak közöttük gazdagok. Tehát azt is kizárhatjuk, hogy ők egyek lettek volna abban, hogy csak szegények voltak, vagy hogy csak gazdagok voltak, vagy hogy átlag polgári életet éltek volna. Azt is kizárhatjuk, hogy a közösségüket nem az adta meg, hogy egyféle foglalkozást űztek. Sokféle ember volt ott jelen, sokféle munkakörből, sokféle elhivatásból, szakmából, ha úgy tetszik. Abban is biztosak lehetünk, hogy különböző intellektuális szinten álltak. Nem csak egyetemi hallgatók voltak ott, hanem egyszerű, szegény emberek, akiknek talán nem volt annyi iskolájuk, ahogy ma mondani szokás. Az is biztos, hogy ez a közösség nem az alapján állt össze, hogy valamiféle tagdíjat fizettek volna be, és aztán a tagdíjuk vagy a regisztrációjuk alapján egyenlő jogokat szereztek volna maguknak. Ezeket a dolgokat minden bizonnyal kizárhatjuk. Nem ebben volt közös ez a közösség. Azt gondolom, hogy megjegyezhetjük itt röviden, hogy éppen ezért fogva, vagy ebből adódóan tévedésnek tartunk minden olyan törekvést, amely a keresztény közösségeket mégis ezekben a dolgokban akarja láttatni és megélni. A modern világ olyan világ, ahol sok az elkülönülés egymástól, és ezeknek az elkülönüléseknek mindig van valami közös alapja, és sokszor hallunk olyanról, hogy ifjúsági gyülekezet, szegény nyugdíjas, aki véletlen oda keveredik, biztos, hogy nem fogja magát olyan jól érezni, mert az egy ifjúsági gyülekezet. Vagy hallunk gazdagok gyülekezetéről, ahol nem illik szegénynek lenni, hanem mindenkinek gazdagnak kell lenni. Vannak olyan gyülekezetek, szokták így mondani, hogy mi értelmiségi gyülekezet vagyunk. Ide azért ne jöjjön olyan, akinek nincs elegendő iskolája, egy megfelelő végzettsége. Vannak olyan gyülekezetek, ahol regisztrálni kell, és az alapján tartozik oda az ember, de azt olvassuk, hogy az első keresztény gyülekezeteknek a magva nem ebből állt össze. Ez egy téves törekvés, ha valaki úgy gondolja, hogy a keresztény közösségeket így kell szervezni, vagy ebben kell látni. Akkor mi volt az, amiben ezek az emberek közösek voltak? Azt gondolom, hogy főleg az elmúlt részeknek és verseknek az olvasása világossá teszi nekünk azt, hogy ez a közösség abban volt közös, hogy egy tőről fakadt. Méghozzá a Szentlélek szülte meg ezt a közösséget, és végül is ők a Szentlélekben voltak közösek. Vették a Szentlélek ajándékát, magát a lelket, mert az jónak és alkalmasnak ítélte az időt, hogy ezeket megszülje, egy új életre szülje, hogy ezek megtérjenek. Ugyanis azt látjuk az előzőeket elolvasva, hogy miután a tanítványokra kitöltetik a Szentlélek, és ők elkezdenek prédikálni, utána térnek meg ezek az emberek. Így olvassuk, és így olvastam itt a testvérek előtt a mai szakasz befejezésében, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ő volt az, aki ezt a gyülekezetet, az Úr, az ő szent lelke által megszülte, és ő volt az, aki ezt a gyülekezetet növelte napról napra az üdvözülőkkel. Úgy tűnik, erről beszéltem az elmúlt héten, hogy ez a közösség a Szentlélek által nem csak megszületett, nem csak életre hivatott, hanem ő maradt a középpontban is. Hiszen a közösség az alapján lett közösség, hogy Jézus Krisztusról egyféleképpen kezdtek el gondolkozni. És elvezette őket a Szentlélek egy közös hitre Jézussal kapcsolatosan. Mert azt kérdezték Pétertől, amikor ő Jézus Krisztusról beszélt nekik, arról, hogy ti megöltétek, ez a Jézus föltámadt és fenn van az Atya jobbján, akkor azt kérdezték Pétertől, hogy mit tehetünk? Akkor milyen esélyeink vannak az életre? Amikor ezt elmondta nekik Péter, hogy mit tehettek, hogy tartsatok bűnbánatot, hogy higgyetek, hogy keresztelkedjetek meg az ő nevére, akkor azt olvasjuk, hogy ezt tették meg 3000-en. Jézus Krisztus volt és maradt ennek a gyülekezetnek a középpontja, és azoknak az embereknek az életében a közös pont. Azt is látjuk, hogy Jézus az ő lelke által vezette és tanácsolta ezt a közösséget. Ha egy kicsit tovább olvasunk ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek az életéről, akkor látjuk, hogy ez a nagy létszám bizonyos szükségeket hozott. El kellett dönteni, hogy ki mivel foglalkozik ebben a gyülekezetben, és akkor a Szentlélek vezetését kérve döntenek arról ott a gyülekezetben, hogy ki mit csináljon. Lesznek diakónusok, lesznek tanítók, akik pásztorolnak, vezetnek, mások pedig szolgálnak ebben a gyülekezetben. És azt is látjuk, hogy közös maradt ebben a közösségben az, hogy a Szentlélek őrizte meg őket. Ha egy kicsit tovább olvasunk, a 4. fejezetben, arról fogunk már olvasni, hogy ezeket a keresztényeket elkezdték üldözni. Elővették őket, bíróság elé citálták őket, de a Szentlélek őrizte meg ezt a közösséget. Nem sorvadt el, nem tűnt el ez a közösség, sőt, egyre jobban megerősödött. Miért? Mert a Szentlélek szülte meg, és a Szentlélekben voltak egyek ezek az emberek. Pál apostol később, amikor tanít erről a dologról, akkor egy hasonlatot használ, méghozzá testet állítja elénk, mint egy képet, és azt mondja, hogy ennek a testnek Krisztus a feje, és mi vagyunk a tagjai. És amilyen összefüggések vannak a fejünk és a tagjaink között, oda-vissza mennek parancsok, kontroll, stb. Sok minden, ami nem tudatos dolog, azt mondja Pál apostol, hogy pontosan így van a gyülekezetben, az egyházban is, Krisztus irányít, és ő az, akitől a tagok függenek. Ő az, aki köré minden szerveződik. Tehát egy lelki egységet látunk itt, egy lelki közösséget, amelyet Isten szül meg az ő szent lelke által, köré szerveződik, ő irányítja és védi ezt a közösséget. Később látjuk azt, és ezt szeretném aláhúzni, testvérek, hogy az apostolok nem magukat képviselték. Ez a közösség nem egy olyan közösség volt, aminek a középpontjában az apostolok lettek volna. Mert van egy kísértésünk, hogy erre gondoljunk, hogy az a 11-12, az a 120, biztos az volt a magva ennek a közösségnek. Fontos, hogy megértsük, hogy a Szentlélek volt a közösség középpontja, és az jelentette az egységet közöttük. Éppen ezért ebben a közösségben nem demokrácia volt, nem többségi akarat volt, nem azt firtatták, hogy ki mit fogad el, és találjuk meg a legkisebb közös nevezőt, vagy többszöröst, nem is közgyűlés volt, ahol a tagság szavazott, hogy mi hogy legyen ebben a közösségben, hanem Isten szent lelke irányított. Nem az volt a kérdés, hogy Péter mit akar, hogy Jakab mit akar, hogy többi apostolok mit akarnak. Egy kérdés volt, hogy Isten szent lelke mit akar? Mire vezet el bennünket? János később első levelének első fejezetében, a harmadik versben így beszél erről. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Mondja ezt János egy későbbi generáció megtérőinek. Hogyan folytatja? A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Nem azt mondja János, hogy a mi közösségünk közösség egymással, 12-nknek, 120-nak, akik az első gyülekezetnél ott voltunk, prédikáltunk, hanem azt mondja János, hogy a mi közösségünk, amelybe hívunk benneteket, és amiről beszélünk nektek, az az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal való életközösség. Azt mondja Pál apostol a 2 Korintus 13.13-ban, ez a korintusi levél vége, és el szokott hangozni a mi Isten tiszteleteinken is, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Nem azt mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy értsetek velem egyet, mert én vagyok a ti tanítótok, hanem azt mondja, hogy a Szentlélek közössége legyen veletek. Legyen közösségetek azzal, akivel nekem is közösségem van, és akivel minden kereszténynek közössége van. Hiszen a Szentlélek szült bennünket újonnan, ő adta és ő táplálja bennünk a hitet, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és ezért a mi közösségünk, a keresztény közösség, az egy lelki tartalmakon nyugvó közösség, testvérek. Ma legelőször is ezt szeretném aláhozni, hogy ezt értsük meg, hogy az első keresztény gyülekezet egy lelki tartalom szerint tartozott egybe. Amikor azt olvasjuk, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, akkor ez ezt jelentette. Egy lélektől születtünk, egy lélekkel itattatunk. Egy lélek vezet, és egy lélek fegyelmez bennünket. Ez egy közösség. A Szentlélek által szült és egyben tartott közösség. Azonban szeretnék még szólni a testvéreknek arról, hogy ennek a lelki tartalmakon és azonosságokon nyugvó közösségnek volt egy hozománya, egy velejárója. Az, hogy ezek az emberek egy szívvel, egy lélekkel tudtak gondolkozni, és alávetették magukat Isten tanácsainak, parancsainak, hozott még valamit az ő életükbe. Méghozzá, így foglalom össze, azt hozta el az életükbe, hogy kölcsönösen figyelni tudtak egymásra, így is mondhatnánk, hogy fölébredt bennük az egymásért való felelősség érzete. Minden korban az ember egyik alapvető jellemzője az önzés, és a másikkal szemben való közöny. De ezekről azt olvastuk, hogy miután újonnan születtek, fölébred bennük a másikért való felelősségnek az érzete, és elkezdtek figyelni egymásra. Nézzük csak, hogy mit olvasunk. Akik pedig hittek, ugye? Így olvastuk a 44. verstől. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Akik hittek. Szeretném ezt aláhúzni, mert ezt kiemeli Lukács is. Nem azt mondja, hogy minden Jeruzsálemben lakó zsidó a keresztényekkel együtt, hanem azt mondja Lukács, hogy akik hittek. Magyarán, akiknek a szívét a Szentlélek megragadta, átformálta, újonnan szülte, akik hitre hívattak, azokról azt olvassuk, hogy együtt voltak, mindenük közös volt. A szöveget összefüggően kell olvasni, és nem szabad elválasztani egymástól, meg kell érteni az egésznek a tartalmát. Sokan voltak és vannak álmodozók, akik úgy gondolják, hogy az első keresztény gyülekezetben megszűnt a magántulajdon. És ma is sokan gondolják, hogy az lenne az igazi, ha nem volna magántulajdon a keresztények között, hanem mindenünk közös lenne. Kigondolták már ezt a rendszert, nem keresztjének is, nekik sem sikerült fölépíteni. A bőség kosarát nem tudták telerakni, hogy aztán mindenki egyenlően vehessen belőle. De kérdés, hogy mi keresztjének álmodozhatunk-e erről. És gondolhatjuk-e magunkról azt, hogy majd nekünk esetleg sikerül. Az egyház történet azt igazolja, hogy téves az a gondolkozás, amelyik azt feltételezi, hogy ez valaha is megtörtént a keresztények között. Azt jelenti, olvassuk tovább a verset, hogy vagyonukból eladtak, és a közöttük szükségben levőket segítették. Magyarán mi történt? Megnyílt a szemük egymás dolgaira, most már elkezdte őket zavarni az, ami korábban nem. Mert amíg hit nélkül éltek, addig úgy gondolták, hogy én vagyok a jó. Nekem sok van. Büszkék voltak rá, és lenézték a szegényeket. El is fordultak tőlük. De amikor ezek ott megtértek, megváltozott a gondolkozásuk, és máshogy kezdtek nézni a többi emberre. Észrevették másoknak a szükségeit. És hogy orvosolták ezt? Azt olvassuk, hogy a tehetősebbek eladtak a vagyonukból, nem a magántulajdonukat szüntették meg, eladtak abból, amit összekuporgattak maguknak, amire büszkék voltak, amin fáradoztak, csiszolgatták, vényezgették, rejtegették, ebből eladtak, hogy a szükségben levő testvéreik szükségeit betöltsék. Miért történt ez? Mert észrevették mások szegénységét, másfelől pedig felelősség ébredt bennük. És ez a felelősség azt jelentette számukra, hogy nem tehetem meg azt, hogy akit Isten jónak látott a Jézus Krisztusban való hitre meghívni, az az én atyám fia szükséget lát, én nekem meg ott áll a raktárakba a dollármillióm. És a felelősség azt diktálta nekik, hogy azt mondták, eladjuk azt, amink van, amit úgyse vihetünk magunkkal, amit csak halmozunk, de ami az életre és a halálra nem boldogít bennünket, és megsegítjük azokat, akik velünk együtt hisznek Jézus Krisztusban, de szükséget látnak. És ez még tetőzött azzal, hogy azt olvassuk, hogy házanként megtörték a kenyeret, és itt most szeretném aláhúzni, hogy nem az úrvacsoráról van szó, nem erről beszél Lukács, mert hozzáteszi, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Ételben. Azt jelenti, testvérek, hogy észrevették azt is, hogy valaki esetleg éhezik, de nem csak azt tették meg, hogy adtak neki 5 sékelt, hogy vegyék kiflit a sarki pékségbe, azt olvassuk, hogy azt mondta, gyere be a házamba, és ülj az én asztalomhoz. Ezt örömmel tették meg, házanként megtörték a kenyeret, a szegény a szegény kenyerét, a gazdag a gazdag kenyerét, közösségre jutottak egymással, és egy szívvel és tiszta örömmel részesültek az ételben. Ez azt feltételezi, tessék, hogy nem volt képmutatás. Nem az volt, hogy meghívlak és eljátszom, hogy milyen a Hilton szálló, hanem abban voltak közösek, hogy meghívták egymást, megették a maguk ételét, ami éppen volt és jutott, és együtt örvendeztek. Örvendeztek az ételnek, tiszta szívvel tették azt, amit tettek. Ha képmutatóak lettek volna, akkor nem írná a Biblia azt, hogy tiszta volt a szívük, mert a képmutatás az nem a szívnek a tisztasága. Vállalták azt, akik vagyunk. Megnyitották egymás előtt az otthonaikat. Honnan származik ez? Testvérek, onnan, hogy megváltozott a szívük. A Szentlélek újonnan szülte őket. És ennek volt egy hozománya, egy velejárója, hogy megnyílt az ő szemük, megnyílt a pénztárcájuk, megnyílt az otthonuk, mindazok előtt, akik velük együtt hittek. Amikor tehát ezt olvassuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy ezek kitartóan részt vettek a közösségben, akkor értsük meg, hogy közös volt az ő hitük, érdeklődésük, és közös lett az ő értékrendjük is. Ebből adódóan a tagok ezért szeretett közösségben tudtak együtt lenni, fölismerve egymás életének a szükségét. Nagyon fontos, testvérek, hogy lássuk, hogy a gyülekezet a Szentlélek által született, és a Szentlélek által formálódott. Jól értsük meg, itt a belső tartalom, ami a szívükbe beplántáltatott, szülte meg a formát, és nem fordítva volt. És ha már az imént említést tettünk arról az elgondolásról, mely a bőség kosaráról szólt, testvérek, az ez volt a probléma, hogy a formát találták ki a filozófusok, de nem tudták hozzá az emberi szíveket odaformálni, oda indítani. Nem az a gondolat rossz, amit kitalált a marxizmus, hogy jó lenne egy bőségkosár, amiből mindenki egyenlően vesz. Ez egy szép gondolat, de ők egy dolga nem számoltak. Azzal, hogy senki nem úr a szívek fölött. Hogy ebből a kosárból mindenki majd csak venni akar, berakni meg nem. És hogy nem fogjuk tudni meggyőzni az embereket, hogy rakjanak be, hogy majd ki is lehessen venni. Itt mást látunk. Megváltozik a szív először, és az hoz egy formát. Az szül meg egy formát, egy gyakorlatot, egy életgyakorlatot. Testvérek, ilyen értelemben kell azt megértenünk, hogy a keresztény közösséget nem lehet építeni, most félre, de értsük a szó szorosságában mégis, hogy a keresztény közösséget nem lehet építeni és szervezni. Ez nem úgy van, hogy én megszervezem, hogy ti higgyetek Jézus Krisztusban. Én megszervezem, hogy ti adakozzatok. Ez nem működik. Nekünk sem egy. Ez a közösség a lélek által születhet meg minden időben, ha az Isten akarja és munkája. Ha nem a lélek szüli meg, akkor az egész izzadság szagú. Van olyan is, hogy szerveznek egy keresztény közösséget, megszervezik, csak olyan izzadság szagú az egész. Tudtok ilyenekről, mert hallotok az ismerőseitek körébe, hogy rátelefonálnak, te még nem fizet adományodat. A tizededet akarjuk. Van ilyen, csak ez egy kicsit izzadságszagú. Ahol nincs meg a belső tartalom, csak a szervezés van meg. És aztán majd az emberek vagy beletörnek, vagy elszaladnak tőle. A keresztény gyülekezet a Szentlélek által születik, ő az, aki ezt fenntartja. És mi ennek a külső hozománya? Azt olvasjuk a 47. versben, a második felében, és kedvelte őket az egész nép. Kedvelte őket az egész nép. Nem azt olvasjuk, hogy és emiatt beléptek közéjük sokan, mert úgy folytatódik ez a vers, hogy az Úr pedig növelte a gyülekezetet. Az emberek nem akartak feltétlen keresztjének lenni, és nem gondolták azt, hogy na, ott a helyünk nekünk is. De kedvelték őket. Azt látták, hogy ezek hisznek, és a hitük az egy életvitelt, egy életgyakorlatot eredményez. És mivel azt látták, hogy emberek szeretik egymást, ezért kedvelték őket. Kedvelték őket. Az Úr pedig ezt is fölhasználva gyarapította a gyülekezetet. Az ő szent lelke által továbbra is. Még csak az sem működik, testvérek, hogy mi élünk egy nagyon jó mintát, és akkor majd bejönnek az emberek, és beneveznek ide közénk. Mert ha nem a Szentlélek szül újonnan, szívünkben, lelkünkben, ha ő nem vezet bennünket egységre Jézus Krisztussal kapcsolatban, akkor nincs forma sem. Akkor nincs következmény sem. Testvérek, el kell mindannyiunknak azon gondolkoznunk, hogy milyen emberek vagyunk mi. Van-e közöttünk közös nevező, és ez a közös nevező a Szentlélekhez köthető-e? Röviden hadd szóljak arra, hogy sokak életében ma a kereszténységben a közös nevező a templom. Sajnos mellé, azt kell mondjam, ez nem a céltábla közepe, ez mellé ment. Mások életében a keresztény közösség középpontja egy ige hirdető. Olyanok vagyunk sokszor, mint az üstökösök, hogy megyünk, és a hullámba jönnek az emberek, akik szeretnek egy-egy ige hirdetőt hallgatni, és mindenhova követik. Mellé nem talált. A keresztény élet, a keresztény közösség közepe, nem a pápa. Mellé nem talált, meg kell, hogy mondjuk. Nem talált, mellé. Testvérek, a keresztény közösség csak a Szentlélekre épülhet fel. Isten újonnan szülő munkájára, Isten vezető munkájára, Isten kontrolljára épülhet fel, ahol ő kér bennünket számon. Isten tanítására épül fel. És ha erre épül fel a mi közösségünk, akkor ez minden időben, akarva, akaratlanul hoz magával változást. János a már idézett első levelének 4. fejezetében ezt mondja, ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Már János idejében is voltak olyanok, akik azt mondták, mi szeretjük az Istent, imádjuk az Istent, de ez szó volt a szájukban, nem a szívük indulata volt, és ezt onnan lehetett tudni, hogy nem szerették az atya fiaikat. És János azt mondja nekik, ha ez így van, barátaim, hogy ti gyűlölitek az atyátok fiait, ez arról beszél, hogy a szívetek nincs újonnan szülve. Ott keressétek a gyökerét a problémának. Mi van a szívetekben? Ezért mondja azt a következő versben, az a parancsolatunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga atya fiát is. Aki szereti szívből az Istent, az lehetetlen dolog, hogy ne járjon nyitott szemmel és felelősséggel arra nézve, aki hozzá hasonlóan ugyanúgy szereti az Istent. Testvéreim, hívlak, bátorítalak benneteket ezeknek az igei gondolatoknak a tovább vitelére. Ahogyan mondtam, nem tudunk elmondani mindent egy prédikációban, de bátorítalak benneteket, gondolkozzatok mindezen. Ha nincs bennünk felelősségérzet egymás iránt, azt nem lehet megcsinálni, nem lehet fölébreszteni. Az arról beszél János bizonyságtétele alapján, hogy a szívünkben van baj. Ha pedig a szívünkben van baj, akkor kérjük a mi Urunkat, Istenünket, hogy formáját szűje, újonnan a mi szívünket, hogy megváltozhasson a mi életünk, az életvitelünk, az egymásról való gondolkozásunk. Isten megteszi ezt minden időben, és hiszem azt, hogy megteheti ezt most is. Ezért fogunk könyörögni. Amen. Gyertek, álljunk most föl a helyünkről, és énekeljünk egy ének verset, mielőtt imádkoznánk. A 246. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek, a 246-os dicséretünknek a 3. és 4. versét énekeljük, amelyek így kezdődnek: Te vagy Krisztus. Úrunk, parancsolni nem parancsolhatunk neked, hiszen te mennynek, földnek, életnek és halálnak ura vagy. De köszönjük, hogy arra felhatalmaztál, hogy kérjünk tőled. És ezért kérünk tőled legfőképpen tiszta és új szívet, amelyet mi magunkban előidézni nem tudunk, de amelyet te meg tudsz bennünk teremteni, szent lelked által. Köszönjük neked, hogy ígédet és szent lelkedet használva ma is új életre hívsz és szülsz mindenkit, aki felül így döntöttél. És áldunk és magasztalunk téged azért a közösségért, amelyre ezáltal meghívsz bennünket, hogy hitáltal Jézus Krisztusért atyának szólíthatunk téged, és te gyermekeidként fogadsz és kezelsz bennünket. Köszönjük, ha már ezt megcselekedted velünk, és hadd könyörögjünk mindazokért, akik még a te lelked által nem újonnan szülöttek ebben a mi közösségünkben is. Könyörüljél meg rajtuk, és kegyelmeddel, ahogyan velünk is bántál, tégy az ő szívükben csodát. Arra is kérünk téged, hogy taníts meg bennünket egymást észrevenni, meglátni, és taníts meglátni azt a gazdagságot is, amelyet nekünk azért adtál, hogy mások szükségeit orvosoljuk azáltal. Kérünk, hogy mentsél meg bennünket a közönytől, az elszigetelődéstől, az elfordulástól, de nyisd meg a mi szívünket és szemünket úgy, ahogyan csak te tudod. Dicsőítünk téged azért, mert a te országodban gazdagságot, örömet, jólétet készítettél nekünk, ami nem földi értékek szerint való lesz, hanem amely gazdagság te benned való gazdagság lesz. És köszönjük, hogy ebben részesítesz bennünket már most is földi életünkben. Köszönjük, hogy a te fiadért közösségünk lehet veled. Adjad, hogy ezt meg tudjuk becsülni, és erre a közösségre hadd hívogassunk mi is, ígéd által másokat. Erre buzdítsál föl bennünket az elkövetkezendő héten is, hogyha elkészítesz előttünk lehetőségeket és alkalmakat, készek legyünk a bizonyságtételre. S ha most készítettél nekünk döntést, hogy melletted döntsünk, indíts meg még inkább a mi szívünket, hogy igen tudjunk neked mondani. Amen.